Üdvözlünk mindenkit a racingline.hu podcastjának legújabb epizódjában. Ez egy kicsikét rendhagyó lesz, ugyanis helyszíni élményekről lesz szó, méghozzá az osztrák nagydíjról. Nem én fogok erről beszámolni, hanem az, aki itt van velem, mégpedig a főszerkesztőnk Vámosi Péter.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia!
2 év után tehát megtörtént az, amire már régóta vártunk, hogy ismét képviseltethessük magunkat Forma 1-es versenyhelyszínen. Jelenleg ez ugyebár egyenlőre csak egy fővel volt lehetséges, de ez is több a semminél, főleg, hogy nem sokan érdemelhetik ki még mindig ezt a lehetőséget így Covid után, talán mondhatjuk, hogy után, reméljük, de most ez megtörtént. Mesélj egy kicsit erről, de szerintem kezdjük még onnan, hogy már a versenyre utazás előtt is komoly kritériumoknak kellett megfelelni. Olyanoknak, amiknek korábban nem.
A legnagyobb különbség talán az egyáltalán néző és újságíró között, hogy akármennyire is szoktam olvasgatni kommenteket, akár a Hungaroring oldalán, vagy bármerre, azt kell, hogy mondjam, hogy általánosan nagy a hiszti, hogy jó, de miért nem engednek be oltatlanokat, meg ilyen hasonló jópofaságok. Na most Ausztriában is alapvetően azért az volt a fő játékszabály, hogy oké, de oltva azért legyél, vagy legalább PCR-teszt, vagy valami. És ez ugye a nézőkre vonatkozott. Na most az már általánosságban elmondható, hogy adott egy ország, ahol éppen Forma 1-et tartanak, azon belül van a maga a pálya, amelyre olykor különleges extra játékszabályok vonatkoznak. És gyakorlatilag annyi történt itt is, hogy a Nemzetközi Autószövetség egy sokkal komolyabb rendelkezés sorozatot érvényesít és foganatosít ahhoz, hogy az ember egyáltalán bemessen a belső részbe, mondjuk így, amiben ugye nyilván a paddok, parkoló, egyáltalán pálya széle, minden ilyesmi beletartozik. És hiába enyhített például pont július 1-jével Ausztria, tehát ugye pont azért jól látható a különbség, hogy az első idei osztrák nagydíj, ami ugye Steyr nagydíj néven futott, hogy gyakorlatilag összesen lehetett 14 ezer néző jelen, tehát az is egy ilyen szorványosabb valami volt, alig lehetett őket észrevenni, és sokkal komolyabb szigor volt, és így, hogy júliusra esett gyakorlatilag a este igazi osztrák nagydíj, na így valójában Hollandia elfoglalta Ausztriát, teljes mértékben a komplet lelátók azok narancsba öltöztek, természetesen Lando Norris kedvéért megemlítem, hogy ezek McLaren fanek, rajongók, így van. És ugyanakkor bent annyi történt, hogy hát úgy indult a móka, hogy na addig Ausztriába bemehetsz, tehát tényleg én Bucsúnál léptem át a határ, ott a határon tényleg, mint a 80-as évek végén, megállítják az autómat, de nagyobb atrocitás nem ért, mutatnom kellett a teljesen ugye magyar és angol nyelvű plasztik kártyámat a védettségi igazolványomra, és tovább engedett az osztrák határőr. Tehát magyar határőr nem is érdekelt, hogy néz ki az osztrák, Ausztriába, mennyi. De azt, hogy én mi célból megyek, miért megyek, mennyi időre megyek, senkit nem érdekelt. Legyen ilyenem, és beengedtek az országba. Amit bevallom, azért furcsálok egy kicsit, mert ugye meg se nézte, hogy mégis mivel vagyok oltva, mert például Ausztriában ugye a keleti vakcinákat jelen pillanatban nem igazán fogadják el, pontosabban a Sputnikot nem, de a Sinopharmot igen. Tehát a lényeg, hogy olyan PCR-teszttel rendelkeztem, hogy ráadásul 23 nyelvre lefordították, úgyhogy ki is nyomtattam németul is, meg angolul is, hogy biztosra menjek. Ekkor még valójában csak ez arra jogosított fel, hogy a pályánál lévő PCR-teszt helyszínt meglátogathassam, semmi egyébre. Tehát azzal kezdtem gyakorlatilag, ami még soha nem volt, hogy meglátogat, már láttam a pályát, meg főépületet, meg mindent.
Csak volt gyakorlatilag még egy PCR-teszted?
Így van, tehát csütörtök reggel változatosság kedvéért szintén 9-kor azzal kezdtem, hogy a Nemzetközi Autószövetség által megbízott laboratórium kedves munkatársa megismerkedett az orrommal, meg a garatommal, meg mindennel. Ott akkor elfogadták azt, hogy nekem van ilyen 72 órás, megcsinálták a sajátjukat, és elengedtek egyáltalán a Media Centerbe, hogy fölvegyem gyakorlatilag a akkreditációm után a passzomat, tehát ugye a belépő kártyámat. Na, ott már aztán nagyon készültem, tehát tényleg így ledobtam az asztalra, gyakorlatilag soha ennyi papír még nem volt, mert nyilván elfogadom a játékszabályokat, hogy hogy viselkedem majd a paddokban, mit fényképezek, mit nem, és akkor most még ehhez ugye hozzájön az, hogy mivel vagyok oltva, mert azért egy picit azért érdekelte őket, de alapvetően azt is tudtam felmutatni, hogy megvan mindenféle PCR-tesztem, és egyébként van egy külön applikáció, aminek az a neve, hogy mondom már is, Trust One, ahol gyakorlatilag ott némileg segítettek még tovább beállítani, de gyakorlatilag digitálisan követik azt, hogy én bizony a elkövetkezendő időszakban, meg a eltelt időszakban én hányszor, hogyan és miképp vettem részt a helyi általuk biztosított PCR-tesztem. Mert hogy gyakorlatilag ezt 3-4-5 naponta, attól függ ki éppen milyen státuszban van, de kötelező jelleggel elvégzik csapatok, szerelők, újságírók, mindenki, akinek bármi dolga van gyakorlatilag a pálya belső területén. Úgyhogy így engedtek be végül is rögtön csütörtökön ennyi tortúra után.
Ilyen szempontból akkor már is könnyebb helyzetük van gyakorlatilag a rajongóknak, és akkor itt ne legyen túl nagy panaszkodás arra, hogy egy oltási igazolvány kell a versenyek látogatására, hiszen utána a rajongók már maszk nélkül és minden egyéb nélkül hát láttuk, mekkora tömeg volt az osztrákoknál, tehát nem hiszem, hogy ott túlzottan bárki távolságot tartott volna, vagy bármiféle az elmúlt másfél-két évben megszokott szabályt betartott volna. Ugyanakkor, ha nem tévedek, akkor a Forma 1-es padokban ehhez képest még igen nagy a szigor.
Igen, pont a maszk volt az egyik sarkalatos pont, tehát ha megnézi az ember közelről a fényképeket a kilátogató javarészt inkább holland rajongókról, senki nincs maszk, ugyanis ugye július 1-jével ez gyakorlatilag fesztiválnak minősülő nagy esemény Ausztriában, ugyanúgy, mint mondjuk nálunk egy sziget, vagy valami hasonló. Lényeg az, hogy marha sok ember relatíve kisebb zárt területen, de együtt szórakozik, és mivel olyan szintűnek gondolja mindenki jelenleg a átoltottságot, hogy ez működhet, ezért gyakorlatilag nem kötelező a maszkordás például a lelátókon. Ettől függetlenül a lelátóra azért minimum gyors teszttel juthattál csak be, illetve igazolnod kellett azt, és ilyen légkondicionált buszokban, egyébként a parkolókban ezt elvégezték gyakorlatilag gyorsan a rajongóknál is, de mindez digitálisan ment, tehát előre gyakorlatilag szintén egy applikációszerűségen keresztül neked időpontot kellett foglalnod ahhoz, hogy te csináltatnál egy gyors tesztet, aminek nem is tudom, talán 10 perc, vagy valahogy így van eredménye, ha az oké, na akkor mehettél az egyébként megvásárolt jegyeddel a lelátóra. És visszatérve a maszkra, mind beltéren, mind kültéren gyakorlatilag nem kötelező, ahogy most már nálunk ugye Magyarországon is a maszk használat, kivéve persze mondjuk egészségügyi intézmények, stb. De a Forma 1 az természetesen felülírja ezt a történetet, illetve a Nemzetközi Autószövetség, és gyakorlatilag továbbra is maszkot kell hordani, és aznap, amikor utaztam, akkor jött egy e-mail, hogy micsoda könnyebbség, FFP2-es maszk helyett már FFP1-est is elfogadnak, és mehet így az ember, úgyhogy teljesen fölöslegesen vásároltam egy csomaggal az FFP2-esből, és egyébként ezzel még a ottani helyi FIA delegált főembere is egyetértett, hogy az FFP2-esben nem lehet létezni, tehát alapvetően azért szakadozik ez a történet. Azt néztem, hogy mindenki azzal próbál játszadozni, hogy főleg, hogyha egy kicsit egy ilyen keményítettebb anyagból van az ő maszkja, amennyire lehet így próbálja orspicre tenni, hogy el lehessen mondani azt, hogy hát még az orron rajta van, meg fedi a
de legyen
szájat,
egy kis hézag levegőnek.
Legyen egy kis hézag, persze. Mindenki a háta közepére kívánja már gyakorlatilag ezt a dolgot. voltak is olyan versenyzők, akik úgy érkeztek a paddokba, jó, van az úgy, nem kell vele foglalkozni. Volt, aki, és meg sem nevezem, hogy kik voltak, akik kihagyták a egyébként kötelező, hát mi így fogalmaztunk, a fejlövést, tehát magyarán hőmérséklet ellenőrzést. Így van, mert ez természetesen egyébként, amikor nem tarthattam be először végre a főépület felé, tehát még továbbra sem vagyok hivatalosan Red Bullingen, csak végre átmentem a második checkpointon is, akkor gyakorlatilag szembesültem, hogy mi történt itt. Na, hát az történt, hogy normál esetben 2 évvel ezelőtt ott mindenki boldog-boldogtalan, tehát VIP, egyszerű rajongó, sokkal komolyabb rajongó, újságíró, szerelők, mindenki ott egy ilyen Y jellegű kereszteződésben, ott nyugodtan föl alá el lett, és amikor ugye a versenyzők is teátrálisabb keretek között érkeznek, ott van egy ilyen virágokkal,
hát gyakorlatilag a főbejáratról beszélsz.
Igen, a főbejárat előtti rész, ahol tényleg helyi zenekar akkor ilyen Shrammy zenével szórakoztatja a nagy érdeműt. Daniel Ricciardo ezt mindig különösen élvezi, egyébként mert volt, hogy már táncra perdült. És itt most gyakorlatilag ilyen úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen rosszabb, régebbi kelet-NDK-s, kelet-német ilyen határváros és ellenőrzés, tehát össze-vissza szűk folyosók, meg ott át kell menni, ott le kell jönni, stb. Tehát lényeg az, hogy elkezdtek mindenkit terelni valamerre. A nézőket nyilván arra, hogy menjenek a helyükre, a Form 1-es csapatokat, illetve a pálya kiszolgáló személyzetét megint másmerre, és akármennyire hihetetlen, az újságírók is kaptak külön 2 kaput gyakorlatilag, ahol 2 lány egész nap az annyi volt a dolga, hogy meghőmérőzze azokat, akik a szigorúan média bejáraton keresztül érkeznek meg az épületbe, de hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, egy 2 sávos út felett felhúztak egy hidat. Tehát nem mehetek én keresztül, mert véletlenül találkoznék valakivel, aki rajongó, vagy épp a pálya személyzet, vagy teljesen mindegy, egy külön hidat kaptunk. Tehát gondoljunk bele, azért alsóhangon egy fotós szerintem minimum 50 kilós felszereléssel jár, de lehet, hogy keveset mondtam. Fotósok nyugodtan szedjék le majd a fejemet ezután.
Nem könnyű a felszerelésük, maradjunk annyiban.
Egyáltalán nem könnyű, és akkor miután már amúgy is folyik rólad a víz, mert kivétesen Ausztriában is már meleg volt, túl voltál egy halom ilyen teszten, meg fejlővésen, meg minden, na akkor még lépcsőzzél föl, lépcsőzzél rá, és gyakorlatilag ott lehet bemenni, így kicsit beslisszolni az oldal bejáraton, ahol normál esetben egyébként az interjúk vannak a versenyzőkkel, top 3-mal, mindenkivel, és úgy érkezik meg az ember a főépületbe, és megy mondjuk például a lifttel a 3. emeletre, ahol ugye a sajtószoba van.
Rávileg ez volt az oka, ugyebár annak is, amit meséltél, hogy gyakorlatilag nem tudtál a szuvenírt se venni, mert hogy az is tárva volt. Jobban mondva, a rajongók nem juthattak el a szuveníres bolthoz. Jól sejtem?
Majdnem. Tehát valóban egy kollega szólt, hogy elfogyott itthon a Red Bull-os sapka készlete, mert nem tudom, mit csinált vele, hogy hozzak neki, kifizeti, stb. Igen, csak gyakorlatilag a főépületben lévő shopig nem mehettem el legális körülmények között, mert gyakorlatilag ugye én újságírónak lettem minősítve, méltóztassak csak azon a játéktéren mozogni, ami számomra megengedett. Tehát tényleg, hogy mondjam, szigor volt, bár állítólag volt ez 100-szor szigorúbb is így az elmúlt időszakban, tehát gondoljunk bele, volt olyan verseny tavaly, ahol összesen sajtós és újságíró Cusammen Alesz, tehát mindenki volt összesen 15 darab fő. És úgy csináltak meg világszinten egy komplett versenyhétvégét, lett minden csapatnak, szériának, stb. Versenyzőnek képe, nyilván mindenki azt legálisan használja, remélhetőleg a konkurenciánál is, és normálisan gyakorlatilag a cikkek illusztrációjaként ez működik és megy.
És ehhez képest a Red Bull Ringen normál esetben mennyi sajtós szokott lenni?
Ehhez képest 650 sajtósból 2021-ben úgy, hogy már tényleg tágra nyitottuk a kapukat, mondhatni, volt 125, tehát ebbe én most így belefértem. és nem árulok el nagy titkot azzal, hogy hát a Hungaroringnek nem ennyi a kapacitása, tehát ott 81 fővel lehet legjobb tudomásom szerint élni, és megint megy egy kicsit a játék, hogy ki az, aki belefér, ki az, aki nem, és annyit lehet tudni jelen pillanatban, hogy oda még nagyobb a túljelentkezés, mint Ausztriába. Feltételezem nyilván azért, mert például a kokáért vége van, vagy vége lesz addigra ugye a Európa-bajnokságnak, így van, és azon ügynökségek, akiknek így megosztva volt eddig a erejük, vagy ilyesmi, azok is most mennek vissza gyakorlatilag adott esetben a Forma 1-re. De hogy egy más példát mondjak, hogy miért izgalmasak azok az évek, amikor ütközik a dolog olimpiával, foci EB, VB-vel. A Canonnak és a Nikonnak, mint ugye két legismertebb olyan sportfotózása alkalmas termékeket gyártó fényképezőgép gyártó, mindig szokott lenni helyben kvázi ilyen olyan személyzete, akik
szokták,
így van, akik takarítják a gépeket, vagy ilyen nagyon egyszerűbb dolgokat meg tudnak rajta csinálni, sőt olyan fotósnak, aki annyira nem éppen jól felszerelt, lényeg az, hogy a legújabb modelleket ki lehet próbálni, nap végén csak vissza kell adni, tehát ilyen dolgok azért várnak a jobban felkészült és egyáltalán oda beengedett fotósokra, teljesen függetlenül attól, hogy online-tól érkezik, vagy print magazintól, vagy legyen az bármi más. És ezek a szolgáltatások most például nincsenek, tehát nem tudják ők sem megosztani úgy az erőforrásaikat, hogy akár egy Forma 1-et kiszolgáljon.
És maradván még némileg a Covid és a szigorú szabályok témájánál, mennyire lehetett érzékelni adott esetben a padokban azt, hogy a megszokotthoz képest azért még mindig kevesebb a sajtós, és nem esetleg a versenyzők is így egy kicsit, hogy is mondjam, talán könnyedebbek, könnyedebben viselkednek, vagy kevésbé rejtőzködnek esetleg?
Alapvetően most a jelenlegi rendszerben van egy oltári nagy hiba.
Mi szerint?
A fotósok alapvetően a pálya mellett dolgozhatnak, tehát gyors autók suhannak el, és próbáld meg elkapni őket, úgyhogy az egy értelmezhető kép legyen, ne legyen sötét, stb. De a paddokba nem mehetnek be. Volt ott egy magyar fotós kollega, aki élete első verseny hétvégét teljesíti, de nyilván nem méltatlanul, mert nevezzük is nevén, tehát Makai Gergelyről van szó, aki a, fogalmazunk így nyugodtan, a VRC suttonja, tehát hogy mondjam, nagyon magasra tette a lécet már gyakorlatilag azon szakákban. Ő azért egyre inkább kezd barátkozni a Forma 1-jel, és ez lett volna így az első teljes hétvégéje, mármint Forma 1-es szemszögből nézve, eddig csak tesztem volt igazából, és tényleg az egy, azért azt vegyük figyelembe, hogy mondtam előbb, hogy mennyire szűk keretek közé azért ő belefér, tehát ő valamit azért úgy gondolom, hogy letett az asztalra, hogyha így elfogadták az akkreditációját, hogy gyakorlatilag a szűkített körbe ő belefért, és nagyon sokan másokat meg nyilván elutasítottak. Úgyhogy innen is le a kalappa az teljesítmény előtt. De vele, mivel tényleg szegény, nem ismerte annyira még a pályát, tehát én ott kicsit igazgattam, hogy jó, hogyha ezt akarod, ide mész, hogyha azt akarod, oda mész, és kipróbáltuk, tényleg nem engedte be a paddokba. Tehát ő kapott egy akkora piros X-et, meg figyelmeztető jelet, hangjelzést, hogy öröm volt nézni meg hallgatni. Én pedig újságíróként minden további nélkül tartózkodhatom a paddokba, meg paddokból ki is mehetek, be is jöhetek. Egy dolgot nem csináltok a paddokban, fényképet. Tehát ennyire próbálják, egyébként próbálja a Forma 1 védeni nyilván a saját jól felfogott érdekét, hogy azért lehetőség szerint profi fotósok csináljanak pláne a paddokban képet versenyzőkről, celebritásokról, stb. Tehát nagyjából kb. 5 darab olyan fotós volt összesen ott a 125 jelenlévő sajtósból, akinek olyan speciális passza volt, hogy ők bemehettek
oda is. Gyakorlatilag gondolom azok voltak, akiket a csapatok gyakorlatilag maguk csapattagként alkalmaztak gyakorlatilag.
Így van, csapatfotós, tehát például a Kokáér, az előbb említett Mark Sutton. Ja, aki, ha jól tudom, a háznak dolgozik, meg most meg nem mondom még hirtelen kinek,
hát sok
de...
Sok csapatnál fel szokott tűnni a neve azért.
Igen, igen. Érdemes normálisan megnézni, hogy azt az adott képet kicsinálta, és úgy, már
itt még közbevetném egy kis kitérő, hogy most akkor kicsit vázoltuk gyakorlatilag, hogy az újságírók mellett a fotósok élete is mennyire bonyolult és nehéz megfelelő képeket lőni Forma 1-es és mindenféle autóversenyes keretek között, mert nagyon szigorú a szabályok vannak, és elvárás van, és minőség, hogy ne lopjuk egymás képét, senkiét, mert ugye még Lewis Hamilton is megütötte ezzel egyszer a bokáját, ugye bármikor forrás megjelölés nélkül simán megosztotta pont Márknak a képét.
Pont a Sutton képét.
Igen, és megjelezte, hogy haló, Lewis, azért engedély nélkül még neked sem szabad elvenni a képet, hiába te
hát
vagy rajta.
Fussa rá.
De az megint más, igen, fizetni. Meg kell vásárolni.
Igen. Tehát... Na, ha már itt tartunk egyébként Hamiltonnál, azért azt némileg büszkeséggel, meg ilyen volt kelet-európai romantikával mondom, hogy az is... izgalmas szokott lenni egy pályánál, hogy jó, de milyen közel van a szállás, tehát nagyon sokan nézik ezt a részét is egy adott esetben, hogyha egy szerkesztőségbe felmerül, hogy jó, de hova menjünk, nyilván vannak ilyen, mindenki szeretne, gondolom én, egyszer eljutni Indianapolisba, vagy Monakóba, vagy hagyj ne soroljam fel a klasszikus versenyszíneket, de ugye nyilván figyelembe kell venni, hogy oda megy egy széria, azoknak van bizonyos elvárásuk. Nyilván nívóba, minőségbe, és ez érvényes természetesen szállásai. Utána vannak a rajongók, aztán vannak a még egyszerűbb rajongók, akiknek ugye van csak sör legyen, meg sátor. Tehát most itt azért volt ebből bőven. És tehát az egyáltalán nem meglepő, hogy a sajtó nagy része az Grazból érkezett, ami autópályán is tokkal vonóva mindennel, azért minimum 60 kilométerre van a pályától. Én elképesztően ügyes módon továbbra is tartom gyakorlatilag azt a helyszínt, amit direkt nem is árulunk el, mert végén még valaki más is oda akar szokni.
Az egy jó
17 km, az egy nagyon jó hely, fönt a hegyen már szédül az ember, főleg ott a földből. Igen, igen, igen. Na, és... a tanult Vid Vorsics kollégával, aki fotós és Szlovénia number one export cikke ilyen szinten, na ő vele sikerült erre a régi, de új szállásra menni, és azért régi, de új, mert gyakorlatilag annyi volt csak a különbség, hogy a régi szállásainkból a település ugyanaz, meg még a hegy is ugyanaz, csak ugye itt az, hogy mész fel a hegyen, és próbálsz Sebastian Loeb módjára egyáltalán megmaradni azon az úton, és reménykedsz, hogy nem jön veled szembe például a kukáért egy traktor, vagy valami hasonló. És annyi volt a trükk, hogy a hegy tetején, amikor már úgy már tényleg kezdesz szédülni, eddig gyakorlatilag balra kellett menni, és akkor megérkeztünk oda a nénihez, aki szerint hát jobb, ha mi nem használjuk az ő internetét, mert ugye mi Magyarországra használnánk, tehát az biztos drága.
Igen, ez megtörtént.
Igen, tehát nagyon
igen,
szeretjük
bunikáikat. Igen, és nem tudtuk szegénynek elmagyarázni, hogy attól, mert magyar weboldalt nyitunk meg rajta, attól még az neki nem lesz extra
igen.
költség.
Igen, ő megmaradt még abban, hogy ez a hazatelefonálunk.
Ennek is van varázsa.
Van egyébként, de nem kell bántani, mert nagyon aranyosak, kedvesek, tehát én azért beköszöntem hozzá.
De mondjuk, hogy Lewis Hamilton biztos rosszul érezte volna magát, mert hogy vadászcsaládról beszélünk, és hát mindenféle kitömött és kicsontozott.
Szerintem nem akart volna ott reggelizni.
Nem valószínű.
Igen, na az új helyszín az ilyen szempontból sokkal jobb, mert gyakorlatilag így át is kiabálhatnak így a... némileg a, hogy mondjam, kettővel arrébb szomszéd, tehát a Y-nak a másik ága, tehát ahol eddig balra mentünk, ott jobbra megyünk, egy sokkal nagyobb ház, ugyanúgy tehenek, ugyanúgy minden, itt a néni változatosság kedvéért egyébként vadvirágokat gyűjt, és akkor morzsol össze, és nem tudom miket kogyvasz, de lényeg a lényeg, hogy ilyen párnák lesznek belőle, és ez így ilyen standard széria tartozék, tehát így nem értettem, hogy bementem a szobába, és úristen, mi van, mezőn vagyok? Hát persze, hát ott volt a párna, és az így nyugodtan használtam meg, hogy kedvem lett volna, akkor 12 euróért meg is vettem, de ő ezt így csinálja boldogan, és itt egyébként van wifi, ráadásul kettő, itt van egy fiatalabb srác is, aki
dolgozik
a családi vállalkozásba. Azért maradjunk annyiban, le kell menni két emeletet is, és be kell ülni gyakorlatilag egy ilyen házi sörözőbe ahhoz, hogy legyen az embernek internete, de van. Úgyhogy adott esetben tudunk onnan is dolgozni, úgyhogy ez mindig jó pofaság gyakorlatilag Ausztriában, és hát nahogy volt ezen a szálláson most egy holland család is gyakorlatilag apa és fia, és pont ezt beszéltük velük, hogy az a szenzációs ebben a szállásban, hogy ugye lent a Red Bull Ringen ott ilyen őrültek háza, 1 milliárd holland, azt se tudják merre vannak arccal előre, minden hangos, mindenki boldog, meg stb. És gyakorlatilag 20-25 perc alatt átérünk a szállásra, és síri csönd, és a legnagyobb sértés az ennyi, hogy mú. Ja, és van 10 cica. Úgyhogy kis Norbi, neked eláruljuk, hogy hol van, de nem vihetsz el egyet sem, mert jól tartják őket.
És hát ugye eredeti témánk az volt, hogy mégis a versenyzők hogy viselik azt, hogy kevesebb a sajtós. Feltételezem, nem olyan rosszul. A többség azért nem szereti annyira a sajtót.
Legjobban szerintem a Kimi családon mérhető le ez a történet. Ugye normál esetben ugye hogy néz ki a paddok? Tele van indokolt vagy indokolatlan emberekkel, olyanokkal, akiknek van ott dolguk, olyanoknak, akik addig-addig ügyeskedtek, ameddig életében először, vagy mit tudom én már hányadszor, de benn van a paddokban, mert hát azért maradjunk annyiban, van ilyen is.
Vagy VIP.
És hát persze. És gyakorlatilag minden versenyző, celebritás és hozzájuk tartozó, nevezzük így most egyszerűség kedvéért Schleppnek, az volt az első dolga, hogy marha gyorsan tűnjünk el itt a köztes hosszú aszfalt csíkról, minél inkább a hospitality mélyére, tehát ugye gyakorlatilag a kiszolgáló helységeknek a végébe, vagy természetesen a boxba, hogyha valakinek olyan jogosultsága volt, hogy tartózkodhatott a boxban is. Na most mindegyik versenyzőről alapvetően elmondható az, hogy lazábra vette a tempót, tehát nem rohan, nem szalad, főleg Fettel volt élharcos ennek, vagy így úgy el tudott tűnni pillanatok alatt, hogy ez valami fantasztikus. Most ilyen szempontból lazábbak, sőt, mivel ugye gyakorlatilag nincs igazából a sajtónak dedikáltan olyan lehetősége, hogy neki áll foglalgatni időpontokat, és akkor mondjuk csütörtökön akár személyes interjú keretén belül megkérdezheti Kimit, hogy érzi még éppen magát. Most az úgy megvan engedve, hogy gyakorlatilag 2 méter távolság tartása, meg fertőtlenítése, meg maszkkal. Ha éppen azt mondjuk előre leegyeztettem a csapat sajtósába, akkor azért lehetett így interjúkat csinálni, csak például esetemben is annyira későn érkezett meg a zöldjelzés a nemzetközi autószervezet, nem lehetett egyszerűen érdemben most ilyen lehetőséget szervezni.
Igen, és hogy olvastam a játékszobákat, nem tévedek, még az is szerepelt a leírásban, hogy interjú előtt és után még a diktafont is le kell fertőtleníteni.
Az még hagyján. Átvettek egy viszonylag, azt gondolom, jó elemet a Formula E-ből. Már csak azért is, mert az sem titok, hogy történt azért az elmúlt években némi változás a Nemzetközi Autószövetség Forma 1-et helyszínen kiszolgáló emberei is. Hát volt, aki nyugdíjba ment, volt, aki háttérbe ment, volt, aki felmondott.
Változtak a szerepkörök.
Lényeg, hogy igen, azért ilyen szempontból a Bernie érának így is vége van. És az új szereplők egy jó része egyébként pont a Formula E-ből jött, és gyanítom, az történhetett, hogy próbáltak bevezetni így olyan dolgokat, ami ott működik. Igen, ám, de az a Formula E, ez meg a Forma 1. Tehát, amit mi is együtt megéltünk Berlinben például, hogy vége volt a versenynek, és top 3-mal együtt, kis túlzással, mint akiket sortűznél a falhoz állítanak, a sátor mellé ott volt kiállítva gyakorlatilag az összes versenyző, egy vagy két adott sajtóssal, csak hogy nehogy butaságot mondjanak, és teljesen mindegy, hogy te online sajtó voltál, írott sajtó, tévé, tök mindegy, de ott végig mehettél gyakorlatilag azon a soron, és kérdezhettél pont annyit a versenyzőtől, hogy ne érezze még sértőnek, vagy a sajtósa ne hajtson el éppen, mert hát azért adott esetben ugye megtörténik ez is, ha már az ember mondjuk például túl sokat kérdez, vagy nem tetszik egyszerűen neki a kérdés. És gyakorlatilag itt egy hasonlót próbáltak megvalósítani, ez úgy nézett ki, hogy kordon, három darab asztal, még egy kordon, és a kordon mögött kettő darab tévé, plusz még egy ilyen konténer, amiben nyilván volt mindenféle tartózkodó helye adott esetben a pályaszemélyzetnek. És természetesen ez a pálya legeslegvégén, tehát gyakorlatilag még a karám után, ahol ugye a top 3 versenyző vagy, akiket éppen oda ráncigálnak a tévéstábok, szoktak volt nyilatkozni. Ezt elnevezték úgynevezett mixed zone-nak. Tehát alapvető elképzelés az az volt, hogy a drágai újságíró az mindig természetesen a kordon rosszabbik oldalán hátul, ahol meleg van, meg tévének háttal, meg egyáltalán ott legyen, körülbelül egy ilyen másfél méteren, bezsúfítva körülbelül a többi kollégával együtt. Véletlenül arra témfereg egy versenyző a sajtósával együtt, az asztalra kulturáltan többé-kevésbé kiteszik a diktafonjukat, vagy az érelmesebbek most már úgy oldják meg ezt, hogy selfie-bot végére ráaplikálják a diktafont, vagy a telefonjukat, és oda tartják a versenyző orra alá, és akkor így lehet kérdezni maximum 10 percig, mert az már nagyon sértő, de nem egy ember, hanem gyakorlatilag aki éppen ott van. Na most pont így történt meg egy egész érdekes malőr, amit nagyon feszülten várok, hogy majd a Netflix is majd elképesztően drámaian előad. Történt az, hogy ugye Lewis Hamilton szerződését hivatalosan bejelentették, hogy 2 évig még Mercedes szolgálataiban maradt. Hát persze, hogy ez a nap híre, attól függetlenül, hogy valaki szereti-e Lewis Hamilton-t vagy nem, és hát nyilván a komplet sajtó érdeklődött volna a dolog iránt, hogy na most akkor mi van
hát ki lesz a
bejelentésen túl. És egészen exakt pontosan 12 óra 33-kor érkezett meg nekem is az az e-mail, hogy jó, csodák csodája, nem online interjú, mert egyébként hiába vagy helyszínen, alapvetően te neked online kell élned, tehát azt, amit megszokhattunk régen, hogy a, mondjuk a top 3 versenyzőt lehet kérdezni, lehet, de eleve fizikailag a pálya másik oldalán tartózkodik, tehát még csak nem is egy épületben vagy vele, és le kell menned egy szinten lejjebb, létrehoztak egy ilyen lounge jellegű hatalmas szobát, ahol gyakorlatilag jelen pillanatban csak a permanens újságírók kérdezhetnek, úgy, hogy előtte megigényelték a titkos kódot az FIA-tól, hogy egyáltalán kérdezhessenek, és akkor ők ott levonulnak, az, aki ezt megteti, elvonulnak mindenhová a kis laptopjukkal, mikrofonnal, fejhallgatóval, akármivel, és úgy, hogy a másikat ne zavarja, és amikor ő megkapta a szót, akkor kérdezhet, ugyanúgy, mint klasszikus módon ugye régen, hogy name and publication please, csak hát ezt digitálisan vezérlik. Na, most történt meg gyakorlatilag ezen a pénteken akkor az a nagy szent csoda, hogy újságíró és az alany egy helyen tartózkodik, és erre még külön is felhívják a figyelmet, hogy tuti ott lesz, nem csak véletlenül arra témfereg Toto Wolff, tehát gyakorlatilag erre invitáltak meg minket. Annyi kérése volt a Mercedesnek, hogy asztalonként, ha egy mód van rá, lehetőleg 4 újságírónál több ne tartózkodjon. Elárultam, 3 asztal volt ott ebből a célból. Na, hát amikor én megérkeztem, akkor már volt ott nagyjából 25 ember, és itt, amikor aztán Toto is megérkezett, akkor 30, tehát gyakorlatilag alsó hangon senki sem akarta betartani ezt a játékszabályt. Ezt érezte a Mercedes is, hogy ez így nem lesz annyira jó, úgyhogy hoztak ki valami innivalót, hogy ezek a szerencsétlenek, már mint az újságírók, ne dőljenek már itt el, mert hát azért aznap már éppen eléggé meleg volt, és ami náluk kvázi kapható normál esetben a hospitality-ben, tehát volt ott minden, de kivételesen az összes újságíró megpróbált jól viselkedni, és senki nem mert elsőnek rányúlni, hogy na most akkor ő kezdje meg azt, hogy itt kvázi kiszolgáltatjuk magunkat. Úgyhogy egy ideig itt mindenki csak pislogott a másikra, mint halaszatyorban, hogy most akkor ki lesz az a bunkó, aki elkezdi ezt a sztorit. És akkor valaki a hátsó sorokból, hál' Istennek, már nem tudom, talán spanyol nemzetiségű lehetett, vízből beszólt, hogy nagyon jó, de Red Bull mély nincs. És akkor miután mindenki kirögte magát, élén a mercisekkel is, akik így jó képet vágtak hozzá, na akkor többen is így hirtelen rámozdultak a történetre, úgyhogy végül is azért nem fölöslegesen dolgozott szegény lány, aki ezt kihozta oda, és aztán megérkezett Toto, és hát igazából semmi ilyet nem tudtunk meg, de azt legalább nagyon szépen elmondta. Úgyhogy ilyen nehezített körülmények várnak jelenleg most a újságírókra is, nem csak a fotósok.
De azt még mindig nem válaszoltad meg valójában, ja. Hogy a padok területén a versenyzők azok most jobban érzik magukat, vagy rosszabbul érzik magukat. Feltételezem, a többségnek annyira nem hiányzik, hogy ennél jelentősen több sajtós és mindenféle vendég sétafikáljon a padokban. Bár ugyebár nekünk meg pont ez lenne fontos, hogy lehessen, hiszen máshogy nehéz az embernek a dolgát végezni.
Igen, sokkal lazábbak, tehát ez összességében elmondható, és ahogy már igen, valóban előbb emlegettem a Kimi családot, tehát olyan jelenetek azért nem nagyon történtek meg eddig így két évvel ezelőtt, hogy akár én is simán Mintuval tudjak beszélgetni, mert alapvetően a fő koncepciója mindig az volt, hogy napszemeg mögött átnéz az emberen, meg minél előbb próbál menekülni az ura után, vagy gyakorlatilag be a Alfa Romeohoz. Most gyakorlatilag gyerekekkel, lazán, mert ott volt mindkét gyerkőc, föl alá szórakoztak a paddokban, a kisfiú alapvetően ugye a Giovinazzi-tól kapott olasz mezében szaladgált föl alá, és mit tudom én, rosszalkodott. A kislány azért nyilván inkább bújt jobban az anyjához, de minden további nélkül lehetett beszélgetni velük ilyen általános témákról természetesen. Hogy mondjam, akkora zavarban most senki nincs, mint normál esetben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon is jól ki lehetne most ezt a dolgot használni, de ahhoz, hogy mondjam, azért az embernek többször több helyszínen kellene ott lenni. Ugyanakkor állítólag ez egyelőre csak pletyka, mivel alapvetően inkább azt látják, hogy ez ilyen szempontból előnyös, mert mindenki jobban tud a saját dolgára koncentrálni, és nincsenek ilyen zavaró tényezők, mint VIP meg egyebek, ami nem igaz, mert egyébként most már azért voltak, csak jelentősen nem olyan számba, mint az megszokott, hogy gyakorlatilag fél méterenként megállítják őket szelfizni, vagy autogrammért, vagy bármi. Gondolkodnak, hogy mi lenne az optimális a Forma 1 szemszögéből, mert persze nyilván az összes szponzor hozza be azt, aki számukra fontos, de valahol ennek azért gátat akarnak szabni. Tehát valami limitáción gondolkodnak még úgy is, hogy alapvetően azért szeretnének nyitni és vissza akarnak térni a 2019 előtti állapotokhoz. De az biztos, hogy gyakorlatilag még a legmorcosabb versenyzők is most örömmel állnak kötélnek. Tehát pont ebben a mix zomba volt egy ilyen jelenet, hogy alapvetően, mivel éppen más nem témfergett arra, ahogy ugye mondtam, az összes újságíró Charles Leclerc-rel volt elfoglalva, mert éppen nagyobb sztár kvázi a környékre akkor nem tévedett, és a Kimi meg gyakorlatilag ott elosonkodott az egész tumultus mögött, én meg mint a taxit így leintettem, hogy figyelj, hello srác, gyere ide, itt a hármas asztal, itt most jelenleg csak én vagyok, ez jó-e neked? És szóval Kimi Räikkönen alap esetben nagyon elhajt mindenkit, de itt gyakorlatilag szerencsém volt, és én kezdhettem meg egyáltalán nála azt a kört, hogy ugyan meséljem már el, hogy mi volt a terv gyakorlatilag, amikor Fettellel összeakadtak így a versenyt.
Na és mi volt a terv?
Fogalma ja. Sincs, tehát ezt így olyan Kimi sem megmondta, hogy igazából vissza kellene nézni még a felvételeket, hogy valójában mi történt, ő úgy gondolja, hagyott helyet, meg ilyesmi, meg nem mozdult be, de ezt így oda-vissza azért ennyi barátság van köztük, levédték egymást, hogy hát jó, itt nem tudják, hogy mi történt, de pont vele kapcsolatban ugye most azért mondogatják már a ex-kollégák, hogy azért lehet, hogy már ideje lenne, hogy abba hagyja ezt a mutatványt, és azt azért láttam utána rajta, hogy egy kicsit ő lehet, hogy már el is engedte ezt a történetet, hogy ő Forma 1-be szerepeljen. Nyilván idén még igen, mert szerződés és kötelezettségek, de arra azért nem vennék mérget, hogy jövőre is a mezőnytagja lesz.
Hát ki tudja, mondjuk ezt már egy pár éve ugyanezen az állásponton van kb. Mindenki, hogy hát már nem biztos, meg már valószínűleg ráhunt, aztán mégis mindig lett egy hosszabbítás belőle. Vagy átigazolás.
Hát ezzel kapcsolatos a legtréfásabb pletyka ugye az, hogy föl is ült ennek szerintem eléggé
sok mindenki.
Permanens újságíró is, hogy hú, hát akkor Valtteri Bottas, akinek ugye a helyére George Russell érkezik, szóval Valtteri Bottas, nem is értem miért, de hogy az Alfa Romeo-nál köt neki. Hát
ez
nem akarom nagyon mély, igen, tehát miért? Tehát maximum az, mint információ érdekes lehet, hogy Mercedesnél mi mindent csináltak mást, és hát ne legyenek illúzióink, tehát az Alfa Romeo tagjaként azok az információk egy-egybe eljutnak a Ferrari.
Viszont az Alfánál túl sokan állnak sorba, és valószínűleg ezt a Ferrari így fog van, eldönteni, tehát, hogy
ott van egy Mick Schumacher is, tehát miért kellene akár csak egy évre is egy Valtteri Bottas hirtelenjében, és amikor ezt így felvetettem pont a Alfa Romeo egy olyan ottani munkatársnak, aki azért a Forma 1-ben jó 33 éve benne van, és hát a Sauber, Alfa Romeo is tök mindegy éppen, hogy hívják, ugye volt ez BMW Sauber is, szóval jó ideje velük dolgozik. Mondtam neki, hogy mik a pletykák így fent a sajtóban, hát miután kirögte magát, mondta, hogy hát figyelj, ez tök jó, mert akkor ennyire erővel tényleg Jackie Stewartot is beültethetjük, nem? Úgyhogy maradjunk annyiba, azért a sajtót nem kell félteni, tehát generálnak itt nagyon vad dolgokat. Mi azért maradjunk annyiba, próbálunk a hitelesebb sztorikba beleállni, tehát hülyeséget azért annyira nem adunk elő.
És akkor övezzünk egy kicsit más vizekre, de maradunk a Forma 1-es padokban. Azt tervezte, ugyebár már tavaly beharangozták a Forma 1, hogy amellett, hogy 2030-ra azt hiszem azt ígérték, hogy teljesen karbonsemlegessé válik a sport, azt már idén is bevezetni tervezték, hogy mindenféle egyszer használatos dolgot azt száműznek a Forma 1 teljes területéről, tehát ilyen műanyagflakonok,
ez tényleg igaz.
Ebből mi érzékelhető, vagy tényleg megtörténtek?
Tényleg megtörtént, vagy történik, tehát pont amikor a Mercedes hozott nekünk innivalókat, én direkt arra nyúltam rá, amit még nem láttam értelemszerűen, ilyen fekete doboz, tetején furcsa nyitó, és akkor oldalára ráír, hogy water, tehát víz, veletek, mi van. Na és lényeg a lényeg,
ilyen
hogy
fém, az fém a kupak...
Fémdoboz, tehát méretben, meg minden pont akkor, mint egy energiaitalos doboz, tehát semmi extra, de a nyitókája az extra, tehát az egy visszazárható megoldást alkalmaztak, természetesen műanyagból, nem imásból, de alapvetően így mindenféle jópofa sugallat meg utalás van rá, hogy jó, de ne dobjál ki kapásból, meg látod, visszazárható vagyok, léci, használj újra, töltsd föl vízzel, mitdel ajándékba, bármi, tehát ilyen szerencsére olyan marketing duma, hogy nem sértő, meg nem olyan direkt, meg nem diktatórikus, hogy akkor te rossz ember vagy, hogyha nem ezt használod, hanem éppen az, hogy egy kicsit így a viccereivel próbálnak meggyőzni arról, hogy gondolkozz így, eleve már a gondolataidat próbálják ebbe az irányba terelni, és azt gondolom, hogy ez a része jó. Ami viszont nem jó, és teljesen igazat adok a fotós kollégáknak, gondoljuk bele, tehát szegények amúgy is már előbb említett módon így legalább 50 kilós cuccal szaladgálnak, elárulom Vid Vorsicsnak a bakui teljesítményét, mondj egy számot, hogy egy nap alatt, tehát csak így a mihez tartás véget, én naponta, csütörtöktől vasárnapig átlagban olyan 10 kilométert szaladgáltam a paddokban föl alá, illetve hát nyilván a sajtóban, meg emelet, meg lépcsőzés, meg minden ilyesmi. Na most, Vid Vorsics barátunk, ő egy nap alatt Bakuban, ugye Baku azért legalább egy majdnem, hát kétszer minimum, de még attól is hosszabb pálya, mint a Red Bulling, hány kilométert tett meg?
Hát ez attól függ, hogy mennyit vitette magát a sátorbusszal, és mennyit tett
hát
meg
ott nagyon nincs.
Mondjuk az is igaz, igen, Bakuban talán ez kevésbé. Hát figyelj, ha te voltál 10 kilométer, akkor nem tudom, 40.
Majdnem, 48, na. Tehát azt mondta, hogy életteljesítmény. Ugye ez azért izgalmas, mert hát barátunk dohányzik, tehát
hát ez már
ott meg még meleg is van. Igen, úgyhogy. Na és lényeg az, hogy nincs elég bajuk szegényeknek, hogy itt mennek körbe, de gyakorlatilag eddig ugye mindenki mit csinált, oda ment a hűtőhöz, kiválasztotta, hogy mi az, amit szeret inni, fogta, zsebre vágta, vagy belerakta a objektív tartóba, vagy tök mindegy, elment a pálya másik végére.
Átlag szokásos fél literes PET palackokról beszél.
Így van, és mindenki boldogan tette a dolgát. Na most annyi, mind a mellett, hogy igen, gyorsan száműzzük ezt, ugye üveggé váltak, két dolog miatt, egyrészt, mert a Form 1 is ezt referálja, másrészt Dietrich Mateschitz bevásárolt egy forrás vízből, kicsit olyasmi, mint mondjuk például nálunk Mohán található mohai ásványvíz, ugyebár tehát aránylag ismert, meg mégis egy ilyen prémiumabb forrás, tehát ő a Thalender, vagy hogy hívják, valami Thalheimer, igen. Na, azt ő megvette, és akkor abból aztán tényleg mindent csinált, tehát alapesetben van belőle mentes meg bubis víz, készül belőle sör, meg gyakorlatilag a mi megymárkánkhoz hasonlóan mindenféle ízesítéssel, de az a nagy különbség a Red Bull szortimenthez képest, hogy ez fú, barátom, ez elképesztően egészséges. Igen ám, csak hogy ez ilyen 0,2-es, tehát még kisebb üvegbe van kvázi tehát csomagolva.
Kisebb a kiszerelés, de nehezebb maga a cucc.
Így van, tehát körülbelül négyszer nehezebb, mint egy PET palackos, és nyilván a PET palackosnak még az előállítási költsége is azért lássuk be olcsóbb megoldás, de most ez van, és ez egyébként hozzá kell szokni, mert gyakorlatilag ebbe az irányba halad jelenleg a világ.
Hát erre a megoldás a saját flakon, ami nem feltétlenül
amit üveg. Amit töltögessél fel.
És feltöltöd magadnak.
Igen. Még egy izgalmas dolog volt, amit én teljes megdöbbenéssel hallottam. Előbb említettük ugye a shuttle buszokat, ami ugye mindenféle kisebb mikrobusz. Vannak kvázi a pálya mellett megállóik, ahogy normálisan, mit tudom én, városi közlekedésben is egy közlekedési eszköznek. És gyakorlatilag ugye ezek összevárják a fotósokat, és akkor mennek a pálya minden irányába, és gyakorlatilag folyamatosan köröznek normálra.
Gyakorlatilag ugyebár a szervizúton közlekednek azért, hogy a fotósoknak ne kelljen legyalogolni a komplett pályát körben,
pálya másik végébe.
Mennének valamelyik kanyarban, nem gyakorlatilag így gyorsabban tudnak közlekedni.
Igen, és hát főleg olyan pályán, mint például a Hungaroring, ahol ez teljesen jól kiépített, és kvázi van a pályacsík mellett egy belső körös szervizút, tehát tényleg szinte folyamatosan rálátunk. A Red Bullingnél azért ez egy kicsit másképp van, mert ugye ott alagutak is vannak, meg dombok, meg mit tenni, tehát ott eléggé ügyesen el lehet tévedni annak ellenére, hogy kisebb pálya. Ugye ezek általában normál esetben köröznek, és akkor ott, ha leintelt, fölvesz, megmondod, hogy hol dobjon ki, és akkor ott kidob, és csinálod tovább a munkádat. Na, hát itt a nagy Covid miatt természetesen ez sem jó így ebben a formában. Eleve, amikor te fotósként megkaptad az akkreditációdat, kaptál egy rajtszámot, meg nem mondom hirtelen meddig, és akkor gyakorlatilag neked csak azzal a dedikált shuttle busszal lehetett közlekedni, tehát mit tudom, te voltál a 7-es, akkor te csak a 7-esbe ülhettél be, a 8-asban nem, se a 6-osba. És gyakorlatilag megvolt az a kb. 5-6 fotós, aki egyébként 9, igen, aki 9 személyes buszba
majd fent a médiaszobában, nagyjából egy kupacba ültek le.
És teljesen mindegy, igen, 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 tehát pláne például ebédkor, vagy valami ilyesmi, tehát ott az ült össze azzal, akivel csak akart, tehát ennyit arról, hogy most akkor hú, de el kell szeparálódni. Na és lényeg a lényeg, hogy a Vida 8-asba volt, és na most ez vagy ki volt adva, mint feladat és megoldandó, vagy csak legyen mindenki kreatív. Lényeg a lényeg, hogy a 8-as kisbusznak a sofőrje csinált azoknak a fotósoknak, akik ő hozzátartoztak, külön egy WhatsApp csoportot, és gyakorlatilag azon keresztül kommunikáltak, tehát hogyha olyannya volt, hogy megunták már a banánt, mit tudom, a pálya másik végén, írtak a WhatsApp csoportba, hogy na jó, most már jó lenne, hogyha ide jönnénk, és akkor jött.
Ez tök jó.
Úgyhogy igen, itt jön ki az a dolog, hogy bajban ismerszik meg az ember. Lényeg a lényeg, hogy olyan szerintem jó és előremutató megoldásokat is kiváltott ez a Covid szituáció, amit adott esetben én azt gondolom, hogy ezt utána is érdemes lenne használni.
Ez jó, ez tipikusan igen, ez van egy relatíve negatív szituáció, de kihozták belőle a maxot, tehát ez jó.
Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen előnyös.
Abszolút. És akkor most mesélj nekünk arról, hogy találkoztál-e valaki olyannal, akivel úgy régebben is jóban voltunk már, és jól ismerjük.
Hát Ausztriában kötelező egy Habsburggal találkozni, különben nem is volt ott az ember. Úgyhogy igen, Habsburg Ferdinánddal találkoztam, és hát nyilván megismert, mert azt nem mondom, hogy azért gyerekkori játszópajtások vagyunk, de bő 10 éve. Azért azt gondolom, hogy volt némi közünk ahhoz, hogy felfedezzük őt, meg egyáltalán Magyarországon szélesebb körben ő elterjedjen. És hát, hogy mondjam, megváltozott a fiatal úr, tehát még nagyobb lett, mint egyébként is.
Nem is biztos, hát, hogy megismertem volna hirtelen.
Hát egyrészt hosszabb lett a haja is, igen, tehát lehet, hogy a ereje is abban van. Ugyanakkor meg lesz vele egyébként, tehát már megtörtént nyilván a interjú, amit majd még le kell, hogy írjak. Ő a Forma 1-ről úgy nem tett le, tehát annak ellenére, hogy most hosszú távon versenyez ugye adott esetben Robert Bucával együtt, ő még mindig gondolkodik ebbe, de így ránézése, magasságra, meg minden, hát Adrian Newey elküldené messzire, mert hát így rontaná az aerodinamikáját.
Hát úgy kell csinálni, tudom, itt a mesékben, hogy a király kisasszony is levág egy kicsit a sarkából, egy kicsit a lábujjám, és akkor is belefér.
Igen, de ugye a legmegdöbbentőbb ebbe a sima, egyszerű mezei interjú készítésben az volt, hogy ugye normál esetben ilyenkor oda szólítjuk a velünk lévő fotós, hogy figyelj már, most lesz valóban interjú, vagy valami, fotozzál minket körben. És ugye hát most világosan meg lehet mondva, hogy paddokban ófotó. Jó. Tehát minden egyes interjú alanyomat, köztük például Ralf Schumachert is, mély tisztelettel meg kellett, hogy kérjek, hogy kedves Ralf, nagyon aranyos, hogy adott nekem interjút, de hagyj kérje meg arra, hogy a egyetlen legális területre, ami egy nagyjából 10x10 négyzetméteres valami, ugye a versenyzői parkoló mellett, oda ugyan legyen kedves kifáradni velem, hogy csinálhassak önről képet, amit aztán a cikkünkben illusztrációként, meg egyébként is hagy használjunk, köszi. És hát így nem akarták elni, hogy ez most komoly. És komoly, tényleg. Tehát mind a négy interjú alanyom kijött, rendes volt, visszamehetett. Úgyhogy ilyen extra dolgokkal kell készülnie most egy újságírónak, hogyha netántán bekerül most éppen a Forma 1-es paddokba. Az viszont nekem megdöbbentő volt, hogy akár Toto Wolff, vagy például Valtteri Bottas, aki ugye most nagyon sztár lett a ő a fotósoknak a kávészállítója, ugye? Tehát másúton addig ingerelte őt a Instagramon, ameddig, hogy fogja be a száját jelleggel, hozott neki egy láttét egyik kora reggel, miközben mindenki ugye várta, hogy érkezzenek a versenyzők, és hát ez aznap nagy derültséget okozott, de tényleg mindenki, volt, aki még név szerint például Toto Wolff is így megjegyezte, hogy ha, hello, Péter, hát másfél éve nem láttalak, hát mondom, hidd el, hogy nem rajta múlt, hogy nem jöttem, de hát mindenki ezt tudomásul veszi, megérti, és nyilván abból a lehetőségből hozza ki a maximumot, amit lehet. De összességében egyébként azt gondolom, hogy a Forma 1-nek olyan szempontból jót tett, hogy nem kell foglalkozniuk most annyit gyakorlatilag a egyébként verseny szempontjából fölösleges sisere haddal, mert jobban tudnak koncentrálni gyakorlatilag a saját dolgukra, legyen az versenyző, szerelő, csapatvezető vagy bárki, és emiatt egyébként azt gondolom, hogy szakmailag nézve most egy százszor nívósabb Forma 1-es küzdelmet láthatunk. Plusz itt jegyezném meg azt is, hogy milyen érdekes, eddig ugye mindig az volt, hogy fú, minden évben újra fúrtuk, foragtuk az egész autót, amennyire csak kellett, mert ugye a Form 1 arról szól, hogy gyakorlatilag úristen, nincs új autó, akkor az tök ciki. És félreértés ne essék, tehát nem szeretnék átesni a ló másik oldalára, hogy gyakorlatilag évekig, mint ez az IndyCar, ugyanazt az autót használjuk, csak adott esetben átfestjük a szponzornak megfelelően más színekre, akár versenyenként, vagy akár évadonként, de elképesztően jó versenyt hoz szerintem az idei szezon úgy, hogy tavalyhoz képest nem kellett jelentősen változtatni az autókat. Én azt gondolom, hogy jövőre nagyon szűk lesz a mezsgye, tehát Adrian Newey az a kevés maradék haját is kitépi, hogy mit találjon ki, úgyhogy oké, hogy megfelel a szabályoknak, de attól még ő szeret bizonyos innovatív dolgokat elsütni kötelező jelleggel. Tehát nagyon ugyanolyanok lesznek az autók, de mégis ugye a Forma 1 azért erről is szól, hogy folyamatosan feszegetik a határokat. Mégis gyakorlatilag most, hogy egy fokkal lazább, nem kell annyit fúrni, foragni az autókon, mégiscsak összehozta ezt a mezőnyt annyira, hogy a középmezőnyben azt se tudjuk hirtelen, hogy ki áll a legjobban, és az elején is két csapat egészen komolyan elkezdte gyilkolni egymást, nem beszélve arról, hogy ugye Max Verstappen és Lewis Hamilton már most borítékolhatóan a év végéig egymásra talált.
Hát legalábbis reméljük, hogy kitart az év végéig gyakorlatilag, és nem lesz az, hogy a végére már így ráunt mindenki is, csak az utolsó versenyen fog eldőlni, reméljük, hogy melyik itt lesz a végső győztes.
Hát én azt gondolom, hogy ez minden további nélkül meg lehet, annak ellenére, hogy vasárnap, amikor végre tudtam Lewis Hamiltonnal is váltani pár szót, gyorsan rákérdeztem, hogy hát most így akkor ezek szerint jól gondolom, hogy ő kifejezetten örül annak, hogy most még lesz ilyen sprint futam is, ahol pontot lehet szerezni, és ahol nyilván akkor adott esetben foraghatja a hátrányát Max Verstappennel szemben is. Hát Kimi Räikkönenin magasságba válaszolt, konkrétan ezt mondta, hogy sprint futam, az egy szar.
Úgyhogy még ki se próbálta. Hát igen, azért mondjuk, tehát, majd nézzük meg, hogyha netán bejön neki, vagy ő esetleg nyer egy sprint futamot, vagy bármi, akkor is így nyilatkozik-e majd róla?
Igen, hát azért ez általában ilyen szempontból mindenki lauda, tehát ők szoktak verseny előtt mondani ezt, verseny után azt, és ahogy a széljárás fúj, ahhoz képest nyilván megpróbálják a legmegfelelőbbet nyilatkozni a sajtónak, hogy se balhé ne legyen belőle, ugyanakkor a szponzor is továbbra is simogasson minket. Úgyhogy én megdöbbentem egyébként azon, hogy Lewis ennyire közvetlen volt, és nem kezdte el most a szokásos sallangjait, amikor túl jó dolga van, és már éppen nincs miről beszélnie. Úgyhogy most kicsit visszakaptuk lélekben legalább azt a Lewis Hamiltont, aki nagyjából ilyen 2007 és 10 között volt ismert, hogy ő így akár olykor oda is mondja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból érdekes, mert nagyon sok versenyzőből én azt gondolom, hogy ez a ilyen szempontbóli szabadság, hogy nem lóg valaki folyamatosan a nyakán, meg nincs ilyen megfelelési kényszer, hogy akkor most nyomom, pózolj vele, jó, akkor kisgyerek, simogasd meg, itt írd alá, azt a 82. képet csináld meg, ugyanazzal rajongó valaki már csütörtök óta üldöz téged. Tehát ezek nincsenek, és valakinek én azt gondolom, hogy a teljesítményre is kiad az, hogy nincsenek egyszerűen ezek a jellegű, vagy ilyen jellegű kötelezettségei, és emiatt megy jobban.
Igen, az érdekes, hogy valóban lehet ennek is egyfajta pozitív hatása rájuk, bár úgy tűnik, hogy Hamilton az pont negatív hatással van. Egyrészt ő szokta mindig emlegetni, hogy fú a rajongók, fú de jó, hogy itt vannak, már amikor ott vannak. És hát idén, hogy nem voltak rajongók, annyira nem is megy neki, mint az utóbbi időben.
Most nem ért rá, mert valójában ő, ahogy Sutton fogalmazott, ugye két osztrák verseny hétvégénk volt, tehát négy bevonulást tudott eljátszani alkalmanként, tehát összesen 8 alkalommal ő azt a szűk sávot, mert gyakorlatilag ő így autóval soha nem állt be gyakorlatilag a parkolóba, és akkor ott száll ki, és akkor ott veszi fel a maszkot, ha egyáltalán felveszi,
nem
és megy át az ellenőrző ponton, ahol a hőmérsékletét megnézik, hogy nem. Tehát ő kiszállt valahol nagyjából a paddok felénél az autóból, az autója az üresen beállt a parkolóba, és ő pedig kvázi, mint egy kifutónak használva a dolgot, sétált marha elegánsan, azért persze közelében ott voltak a segédei, tehát a biztonsági őre, illetve Angela is, ugye, aki a mellette lévő szőkehölgy, aki szokta intézni gyakorlatilag az ügyes, bajos, sajtós és egyéb dolgait. Úgyhogy ő tényleg ott ilyen szempontból abszolút mértékben egy igazi kifutót csinált, és színesednél színesebb és változatosabb és egyébként drágábbnál drágább szettekben jelent meg addig is, ameddig beérkezett a paddokba, tehát teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt is külön eladta, mint performance, hogy figyelj, én hordom a ruhádat azon a nagyjából, hát mennyi, 50 méteren, abba vonulok be, lesz róla 1 millió kép, világsajtó megírja gyakorlatilag minden nyelven.
Kimaxolja.
Nyitott egy új piacot, azt gondolom, ilyen szempontból, úgyhogy hajrá, ruhamárkák.
Hát várjuk, hogy Charles Leclerc mikor jelenik meg, ugyanígy vonul vagy Armaniban.
Hát őnek is. Igen, neki is, már pont akartam mondani, hogy szerződése van egy elég ismert divatcéggel, úgyhogy hajrá, de ő nem, ő rendes fiú egyelőre, tehát ő szigorúan a Ferrari-s dolgokban jelent.
Amit lehetett, azt elmeséltél. Amit meg nem, azt meg nem lehet. Gyakorlatilag.
Azért mindent nem mondunk el.
Kellenek a titkok, igen. Hungaroring gyakorlatilag a hónap legvégén. Aki tud és megteheti, az mindenképpen legyen ott.
Hát már csak hát, azért is, mert lehet, hogy mi is
lepjék el ezt a versenypályát is.
Egyrészt meg aztán, ahogy említettem, ugye eléggé szűkek a lehetőségek, lehet, hogy mi is csak simán nézőként tudunk részt venni idén a Magyar Nagydíjon. Úgyhogy mint a régi szép időkben, igen.
Annak is megvan a varázsa.
Abszolút mértékben, igen. Naptej mindenkinél legyen.
Az biztos, meg víz.
Pláne, igen.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Reméljük, hogy kellően érdekes információkkal szolgáltunk.
Azért én alapvetően szeretném azt, hogy azért jövőre már ne kelljen ilyen dolgokról beszélni. Úgyhogy magam részéről is köszönöm mindenkinek, főleg nektek, kvázi így a stábnak a racingline.hu-nál a háttérmunkát, mert így, hogy egyedül szaladgáltam föl alá, mint a mérgezett egér, ez a kis túlzással fotózd meg magadat hátulról interjú készítés közben, tehát na, szóval ez így, hogy mondjam, kimerítő és extra volt, de megcsináltuk, úgyhogy én nagyon remélem azt, hogy ez visszaáll, de arra szerintem senki ne számítson 2022-ben, hogy ugyanazok lesznek a lehetőségek, mint 2019-ben vagy előtte.
Akkor legyen is ez a végszó. Köszönjük, hogy itt voltatok, egy hét múlva is mit találkozunk.
Puszicsát!
Sziasztok!
Viszlát!